Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok a hallgatóknak, jó estét önnek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Mi a központ feladata?
Budapesten és az agglomerációban az állam különböző fejlesztési, beruházási feladatait fogjuk össze, készítjük elő, és egy olyan szakmai műhelyként működünk, amelyik Budapest ügyeivel foglalkozik, támogatja részben a kormány döntéseit, és támogatja a Fővárosi Közfejlesztési Tanácsot, amely még az előző városházi ciklusban jött létre, de a főpolgármester váltás után is tovább működik, ami egy több mint 100 évvel ezelőtti formát idéz meg, azt a formát, amiben Budapest legszebben, legjobban fejlődött, aminek az eredménye többek közt a Láncid is, a Fővárosi Közmunkák Tanácsát, ahol a kormány és a főváros együtt tudott annó is működni, és ennek a fóruma a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyet a miniszterelnök és a miniszterelnökséget vezető miniszter, illetve a főpolgármester vezetésével egy közös fórumként működtetnek. Ennek a kormányzati támogatószerve és szakmai előkészítője lesz a Budapest Fejlesztési Központ, tehát szakmai műhely, részben a regionalitásból, az agglomerációs tömegközlekedés feladataiból is eredően Budapest fejlesztője, és a fővárossal való együttműködésnek egy szakmai műhelye és előkészítője lesz a BFK.
Előterjesztéseket készít, és ha igen, az hova megy tovább?
Fűrjes Balázs államtitkár úr kért fel erre a feladatra, ő Budapest fejlesztésért és az agglomerációs fejlesztésekért felelős államtitkár a miniszterelnökségen. Ő felügyeli és irányítja a BFK munkáját, és természetesen, hogyha egy kormány előterjesztés készül, akkor az ő útján kerül az előterjesztésre. Ha például a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára készítünk egy javaslatot, mint például most a Galvani híd kapcsán készül egy ilyen javaslat a februári ülésére az FKT-nak, akkor pedig ez természetesen a Közfejlesztések Tanácsára kerül benyújtásra. És számos ilyen ügy van, ahol pedig a BFK saját hatásköréből eredően fog eljárni. Eddig is létezett Fűrjes Balázs felügyeletével, KKBK néven egy jogelődje ennek a szervezetnek, amely számos...
beruházások központja?
Így van, kiemelt beruházások központja. Egy számos feladatot látott el, ebből vannak olyan feladatok, amelyek lezárultak, és vannak új feladatok, amik többek között ebből a helyzetből erednek, amit az előbb elmondtam. És itt részben beruházó előkészítetőként is megjelenik a központunk, tehát ez azt is jelenti, hogy például azt a HÉV fejlesztést, az 5-ös metró első ütemét, amely a Csepel és Ráckevei hévet meghosszabbítja a Kálvin térig föld alatt, és amelynek aztán később megnyílik a lehetőség, hogy a Szentendrei HÉV-vel is összekössük, és a Szentendrei HÉV felújítását, új járművek vásárlását, most a H5-ös HÉV-vel érkeztem itt az Inforádióba, igencsak időszerű lecserélni ezeket a kelet-német öreg szerelvényeket. Tehát ezeket a feladatokat a BFK fogja természetesen együttműködve a MÁV-val, a MÁV-HÉV-vel, különböző felelős szervezetekkel irányítani. Például az első intézkedéseink egyike az lesz az elmúlt egy év munkáját, a 2018 novemberi kormányhatározatot végrehajtva, hogy kiírjuk ennek az új HÉV fejlesztésnek, az 5-ös metró első ütemének a tervezési tenderét, ami már nem csak koncepciókról, rajzokról, hanem a kivitelezésre alkalmas tervekről szól.
Milyen szemléletmóddal fog dolgozni a központ? Mekkora területet néznek magyarul, amikor azt nézik, hogy mit kell Budapesten csinálni, ami önmagában is kerületekből, önálló városrészekből áll, és a környékén is önálló városrészek, önkormányzatok Igen. vannak.
Ezeknek az önkormányzatoknak az autonómiáját, önállóságát senki nem kérdőjelezi meg. A BFK semmilyen hatáskört nem fog elvonni az önkormányzatoktól, így a fővárostól sem. Nem szeretnénk gyámkodni, sem a főváros, sem más önkormányzatok fölött. Ez nagyon fontos elmondanom, mert egy ilyen típusú félreértelmezés azért elindult itt a bejelentés után annak, hogy miről is szól ez. Azt kell látni, hogy a klímaváltozás kapcsán Budapesten az egyik legfontosabb tényező, amely hozzájárul a klímaváltozáshoz, az a közlekedés és a közlekedés által kibocsájtott szennyezőanyagok. De nem csak globális értelemben a globális klíma megváltozása miatt, hanem lokálisan Budapesten is a levegőminőséget jelentősen rontja az autók általi levegőszennyezés. Rengeteg ember betegszik meg, amiatt tüdőmegbetegedések elsősorban ezek, vagy asztma, amit az autók okoznak. És a helyzet ilyen szempontból egyébként a gazdaság teljesítménye nyomán, de romlik, mert egyre több embernek van módja, lehetősége arra, hogy autót válasszon, és hogyha nincs versenyképes tömegközlekedés, vagy nem érzi versenyképesnek, akkor autózzon. Ennek eredményeként az elmúlt egy évben 5%-kal nőtt az autók száma Budapesten és Pest megyében, vagy ha 10 éves távlatban nézzük, akkor 200 ezerrel lett több, nagyjából 1 millió helyett nagyjából 1 millió 200 ezer autó van Budapest és az agglomeráció útjain, és ez fenntarthatatlan, hogyha bárhol Budapesten kinézünk, akkor három autóból egy, amit látunk, az az agglomerációból ingázik be, és az elővárosi közlekedés feladatai, azok az állam feladatai, az önkormányzatok egyedül ebben a kérdésben, főleg azért, mert a MÁV, a hívvonalak fenntartója is természetesen az állam, a volánbusz járatait az állam rendeli meg, tehát regionálisan egy egységes, versenyképes tömegközlekedési rendszert fejleszteni, létrehozni, az csak az állam tud. Tehát mi ezeket a feladatokat is szeretnénk ellátni azért, hogy a budapestiek számára is jobb legyen az, hogy az ingázást javítsuk, például a hévvonalak fejlesztésével, az nem csak azoknak jó, akik valamiért kiköltöztek, vagy eleve ott születtek, mondjuk Szentendrére, vagy Ráckevére, vagy Sziget-Szentmiklósra, és onnan ingáznak, hanem azoknak is jó, akik Budapest legbelsőbb kerületében laknak, hiszen ma az a helyzet, hogy 10 emberből 6, amikor reggel elindul, tömegközlekedik Budapesten, míg az agglomerációból a városhatárt átlépő forgalomban az ingázók 10 emberből 3 tömegközlekedik, a többiek autóban ülnek. Hogyha ezt az arányt meg tudnánk változtatni, akkor 10 000 számra tudnának autók eltűnni Budapesten. Ez egy óriási évtizedes munka, nem egy-két év alatt lesz ennek ekkora jelentőségű eredménye, de éppen ezért, éppen a klímaváltozás miatt, éppen a budapestiek igénye miatt, hogy csökkenjen ez a fajta terhelés, ezt most kell elkezdeni, ezért is vágtunk ebbe bele, ezért is jön létre a Budapest Fejlesztési Központ.
Látják-e azokat a forgalmi irányokat az agglomerációban, ahol először el kell kezdeni csökkenteni az autós közlekedés arányát, nyilván egy alternatív közösségi közlekedés kiépítésével, tehát ahonnan a legtöbb szennyeződés jön be reggel, és megy haza este.
Nehéz ezt konkrétan kiválasztani. Majdnem minden irányba, ahol az agglomeráció fejlődött, és nagy agglomerációs települések vannak, ez a probléma adott. Ennek sok rétege van. Az egyik a tarifarendszer, és egy együttműködés a szereplők között. Részben állami oldalon a MÁV, a MÁV-hév és a Volánbusz, részben fővárosi oldalon a BKK között. Nekem az az álmom, és Füriás Balázs államtitkár úrtól megkaptam azt a felhatalmazást, hogy ezen elkezdjünk dolgozni, hogy előbb vagy utóbb legyen egy olyan közös bérlet, amiben a BKK, a MÁV, a MÁV-hév, a Volán szolgáltatásait egyben lehet igénybe venni. Nyilván nem pont ugyanannyira, hogyha valaki ingázik távolabbról, mint ha csak Budapesten használja, de mégiscsak, ha valaki Érden volánbusszal elmegy a MÁV állomásig, vasútállomásig, ott vonatra száll, majd átszáll mondjuk a 4-es metróra, akkor ezt egy egységes bérlettel meg tudja tenni. Ez nyilván egy nehéz és hosszú munka, együttműködés kell a fővárossal, amit keresni fogunk, de éppen azért, mert én ezt az agglomerációs közlekedést kérdését egy nagyon fontos ügynek látom, többek között ezért is vállaltam el Füriás úr felkérésére a BFK vezetését. Nyilván nem csak közlekedéssel fogunk foglalkozni, rengeteg egyéb városfejlesztési kérdés van, a zöld felületek növelés, hogy Budapesten elérjük legalább az uniós átlagot abban, hogy egy lakosra mennyi zöld felület jut, és valóban használható park jut, hogy azokban a rozsdazónákban, amelyek jellemzően azért vannak állami tulajdonban, mert ezeket a vasút használta évtizedekkel ezelőtt, de azáltal, hogy ma már nincsen igazán a városon belül vasúti teherszállítás, most nem is a tranzitról beszélek, hanem arra, hogy a városi igényeket azt kevésbé tehervonatok szolgálják ki, ezért a belső részre nem jönnek be annyira. Lecsökkent bizonyos típusú vasúti rendezés Budapesten belül. Ezek azt okozták, hogy számos olyan pályaudvar, számos olyan rendezőpályaudvar áll üresen évtizedek óta, vagy jelentős területek, Rákosrendező, Józsefvárosi pályaudvar, Ferencváros egy része, amely azért érdekes, mert szintén a fenntarthatóság logikáján olyan városfejlesztési célterületek tudnak lenni, ahol úgy tudunk várost fejleszteni, úgy tudunk azon a lakhatási problémán segíteni, hogy Budapesten majd fiatal nagyon nehezen tud lakáshoz jutni a megnövekedett lakásárak miatt, és ez részben kiköltözést generál az agglomerációba, részben azt okozza, hogy aki vidékről Budapestre jönne tanulni, dolgozni, az valójában az első lakását azt az agglomerációban találja meg, és aztán miután a tömegközlekedés nem mindenhol versenyképes, végül autóba fog emiatt ülni. Tehát ez a probléma, ez nagyon összefügg. A közlekedés valójában A közlekedéspolitika nagyon sokszor rohanna a lakhatási problémák megoldása érdekében a lakhatás után. Tehát az, hogy ezeken a rozsdaövezetekben, ahol egyébként általában van jó tömegközlekedés, hisz például mondjuk egy józsefvárosi pályaudvar, az régen pályaudvar volt, és ott jár mellette több villamosvonal, hogy ezeken a helyeken akár, vagy akár ilyen a diákváros fejlesztés a Soroksári út mentén, ami szintén egy fölhagyott terület, és ahol már jelenleg is zajlik a Budapest Fejlesztési Központ irányításával egy mestertervezés, hogy hogyan lehetne új lakásokat, új kollégiumi férőhelyeket létrehozni, és ez pont a fejlesztendő HÉV állomása mellett van. Tehát oda szeretnék kiukadni, hogyha a városfejlesztést ilyen racionális módon csináljuk, akkor olyan helyeken jöhetnek létre új lakások, új intézmények, új kollégiumok, ahol már eleve ott van a tömegközlekedés, és ahol emiatt nem kell 100 vagy 1000 számra parkolóhelyeket építeni, nem autózásra épül a városfejlesztésnek a logikája, ellentétben mondjuk sok külvárosi fejlesztéssel, és ezáltal ez az első pillanattól egy fenntarthatóbb és zöldebb végeredményt hoz. Tehát így szeretnénk rendszerben gondolkodni az állam erőforrásai, az állam lehetőségei szempontjából, de ez nem a főváros helyett, nem a fővárossal párhuzamosan, hanem velük együttműködve történhet csak természetesen. De lehet
például beleszólásuk abban, hogy egy tömegközlekedéssel, közösségi közlekedéssel nem érintett területen, hol lehet mondjuk lakóparkot, üzletközpontot, bármit fejleszteni, ahonnan nyilvánvalóan csak autóval lehet oda meg visszajönni? Hát mindenki ott vesz magának telhet, ahol akar, és azt fejleszt, amit akar.
Budapesten belül etéren erősebb a szabályozás már ma is. Szerintem lehet még javítani ezen, de ez nyilván alapvetően a főváros hatásköre, a településrendezés a fővárosi közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az agglomerációban van egy agglomerációs törvény, amely ezt szabályozza, és egyébként ma is erősen korlátok közé szorítja, hogy mit és hova lehet. Szerintem van tér ezen még javítani és változtatni. Én azt gondolom, hogy az OTÉK-hoz is érdemes előbb-utóbb hozzányúlni. Ma Budapesten egyébként ez egy országos szabályozás, tehát ez nyilván nem csak Budapestre érvényes, de Budapesten a legláthatóbb az, hogy még ha valaki egy tömegközlekedéssel jól ellátott helyszínen is fejleszt irodaházat, akkor a szabályozók előírnak neki olyan mennyiségű parkolóhelyet, amit nagyon sokszor aztán ki sem tud használni. Az én irodám most a Blahalujza tér mellett van, és ott szemben látom, hogy egy hotelnek előírtak az építéshatóságok 5 szint mélygarást, nem tudnak vele mit kezdeni, mert a közterületi parkolás, még ugye sok ingyenes engedély, stb. Nem állnak be az emberek a fizetőparkolóba, a mélygarázsba, és ezért go-kart pályának kiadták a teljes garást a város kellős közepén.
Jó drága go-kart építés volt.
Igen, egy nagyon drága go-kart pálya építés volt, és több ilyen példa is van. Tehát az látszik, hogy sokszor túlépítjük parkolókkal, és aztán ez azt jelenti, hogy végül a lakások drágábbak, végül emiatt aztán megéri kiebb költözni. Tehát ezek a szabályozók nem csak az a baj velük, hogy nem a fenntartható közlekedés felé mennek, hanem aztán a végén drágítják is. A lakhatást drágítják a város fejlesztését. Ezeket szerintem érdemes átgondolni, és ezek nyilvánvalóan állami hatáskörben vannak. Itt inkább azt gondolom, hogy egyfajta tudásközpontként, szakmai műhelyként tudunk működni. Nyilván nem tudjuk átvenni ezeknek a szaktárcáknak, főleg, hogy sokszor országos szabályozásokról van szó a feladatát, nem is szeretnénk, de azt, hogy Budapest szempontjából ilyen javaslatokat tegyünk, erre mindenképpen szól a felkérésünk, és ezt meg is szeretnénk tenni.
Ha tudásközpontként működnek, akkor nyilván látják a világban a hozzánk hasonló területek jó gyakorlatait, és meg is tudják mondani, hogyha valaki akar csinálni bármit itt Budapesten, akkor azt hogy kell csinálnia. Tehát nem kell mindent előről kitalálni? Így is lehet érteni?
Szerintem igen. Budapest sok szempontból egy egyedi város. Egyrészt szerintem mindannyiunknak, akik itt élünk, a világ legszebb városa, és talán nagyon sokak számára, akik ide látogatnak is. És természetesen a földrajzi adottságai is sok szempontból speciálisak, de azért a problémák, amikkel szembesülünk, az, hogy a belvárosban, sőt ma már nem csak a belvárosban, egyre nehezebb megfizetni egy lakást, és emelkednek a városi lakásárak, ez aztán kiköltözést generál, ez aztán rengeteg közlekedési problémát generál, az, hogy a vasút nem integrálódik kellőképpen a város közlekedésében, nem használ ki minden lehetőséget. Ezek mind olyan problémák, amikkel a világ számos nagyvárosa szembesül. Szeretnénk tanulni a legjobb példákból, szeretnénk látni azt egyrészt, hogy mi történik itt a régióban, mit csinál jól Prága, Varsó, akár Bukarest néha, például ahol a regionális közlekedési szövetséget már szintén elkezdték létrehozni a nyugat-európai példákat követve. És természetesen a legsikeresebb európai, nyugat-európai fővárosokat is szeretnénk figyelni, és a legjobb gyakorlatokat átvenni. Egyébként ez, amit mondtam, hogy a parkolószámot azt már nem egy minimumban határozzák meg, hogy muszáj minden egyes iroda négyzetméterre építeni egy parkolóhelyet, vagy minden ötödikre, hanem azt mondják, hogy maximum, hogy nem muszáj egyet se, de maximum ennyit lehet, mert ha többet építesz, akkor a város már túlterhelt lesz, túl sok dugó lesz. Ilyen típusú szabályozás, ilyen létezik sok helyen Európában. Londonban egész felhőkarcolók épülnek meg, úgyhogy egy parkolóhely sem épül, mert így akarják arra ösztökélni még a legjobban kereső bankárokat is, hogy tömegközlekedést használjanak, és ez működik, és csak ott engednek ekkora beépítést, ahol van is jó tömegközlekedés. Ennek egy jelentős része fővárosi hatáskör, és abban nyilván nem is szeretnénk, és nem is tudjuk ezt a feladatot átvenni, de van az államnak is jelentős feladatköre, mindig is volt az elmúlt 30 évben, etéren, amiben szerintem érdemes fejlődni, és hát alapvetően az agglomerációs tömegközlekedés versenyképessége egy kulcskérdés. Ma a MÁV vonalain az látszik, hogy egy pici fejlesztés történik, akkor az utasszám lényegében pozitív értelemben felrobban. Tehát most a Kunszent Miklós Tassi vonal, hogy nem véget ér Ferencvárosnál és Kökinél, hanem bemegy a keletibe. Éppen tegnap beszélgettünk erről Homolyan Róbert MÁV elnök vezérigazgatóval. Több mint meg másfél szereződött az utasszám. Az esztergomi vonalon a járműcsere és a felújítás után szintén másfélszer, sőt most már lehet, hogy kétszer többen utaznak, mint a felújítás előtt. És látjuk, hogy ugyanezt történik a székesfehérvári vonalon is. Az embereknek van igény a jó tömegközlekedésre. Ezt láttuk egyébként a budapesti közlekedési központban is, hogy amikor fejlesztettünk, akkor megnőtt az utasszám. 2010 és 14 között, amikor a BKK-t vezettem, ezekre a számokra elég jól emlékszem, anélkül, hogy lett volna jegyáremelés, csak a szolgáltatás színvonalának emelésével 20%-kal növeltük a jegybevételeket. Ugyanez a potenciál benne van az elővárosi közlekedésben, a MÁV, a HÉV szolgáltatásaiban is. Természetesen ezekhez beruházások, ahogy mondtam, közös tarifarendszer és sok minden kell. Ebben én azt gondolom, hogy most egy egyedülálló partnerség és egy új intézményi központ jött létre, amelynek az lesz a feladata, hogy ezen segítsen. Ahogy mondtam, a HÉV-ek fejlesztése, a kelet-német 50 éves zötyögő híveknek az új járművekre, vadonatúj járművekre.
Mindig az a legpontosabb az összes kötött pálya közül, nem a HÉV? Jól tartja a menetrendjét.
Pontosnak pontos, a MÁV HÉV egy nagyon fegyelmezett üzemet visz, ez tényszerű, de maguk a járművek nem versenyképesek, nem akadálymentesek, ha esetleg egy babakocsival megpróbált már felszállni a HÉV vonatokra, vagy akár nyáron, mondjuk 30 fokos hőségben ott utazni, azért ez nem a legkellemesebb. És itt nem azt kell nézni, hogy mi önmagában a kellemes, azt kell megnézni, az autóval versenyképes-e. Alig van már olyan új autó, nem is tudom, van-e, amiben nincs légkondicionáló. Tehát ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy a tömegközlekedést ehhez kell igazítanunk, ehhez kell mérnünk, és a HÉV-nél valóban egy olyan problémát is szeretnénk megoldani, hogy a két déli HÉV vonal, a Csepeli HÉV, ami egy egész budapesti kerületet szolgál ki, és a Ráckevei HÉV, amely a dél-budapesti agglomerációt, ahol egyébként az egyik kérdezte, hogy hol vannak a legnagyobb gondok, az egyik legrosszabb a tömegközlekedés részaránya, ez a Csepel-sziget déli része, Sziget-Szent Miklós egészen Ráckevéig és Soroksár térsége. Itt a Ráckevei HÉV ma azért jellemzően a 40 km per órát csak ritkán lépi át a budapesti városhatáron belül, és ez a két HÉV vonal az, amelyik nem éri el a metrót a Budapestnek, szinte minden villamos vonala, a MÁV összes vasútvonala, és minden más HÉV eléri a metrókat. Egy átszállással el lehet jutni a metróhálózatra, és hogyha bárhova megyünk a metróhálózaton, akkor maximum két átszállással meg tudjuk tenni az utunkat egyik metróról a másikra, hogyha erre szükség van. A Csepel és a Ráckevei HÉV nem éli a metrót, sőt a Ráckevei HÉV még a nagykörúti villamosokat sem, hiszen a Vágóhídnál véget ér. Ezen szeretnénk változtatni, ezért is kezdjük el a Kálvin téri bevezetést terveztetni. A vasúton pedig azt szeretnénk, hogy a vasút, és itt megint a nemzetközi példákra hagy utaljak vissza, ugyanúgy, ahogy Európa szerte számos fővárosban látjuk, a városi közlekedés egyik fő és fontos eszköze tudja lenni. Nem is a belvárosban egy-egy megállóra, de Budapest egy óriási elterülő nagyváros. Budapesten belül bőven vannak olyan távolságok, ahol a vasúti közlekedés tud a legversenyképesebb tömegközlekedési eszköz lenni, és ennek érdekében számos beruházást szeretnénk megindítani vagy előkészíteni.
A gépjármű forgalom csillapításának érzik, vagy tudják-e, hogy hol van az értelmes határa egy olyan országban, ahol még csak 30-valahány éve vásárolhatunk magunknak rendes autót, anélkül, hogy várni kéne a Merkurra. Státusszimbólum.
Azt mondta a német közlekedési miniszter a klímaváltozás kapcsán elkezdett magyar fejjel nehezen is felfogható 80 milliárd eurós programjuk, vasútfejlesztési programjuk kapcsán, hogy az előttünk álló évtized a vasút évtizede lesz. És én ebben teljesen egyetértek vele, és azt gondolom, hogy Budapesten is a vasút évtizede jön. Én azt gondolom, hogy a forgalomcsillapításnak van helye Budapesten, nyilván észszel és logikusan kell csinálni. Például a Galvani híd, mi azért gondoljuk azt, hogy egy jó megoldás tud lenni, hiszen a belvárosból ki tud szívni jelentős forgalmat, ezt mutatják a modellezéseink. Ma kaptunk olyan kritikát a levegő munkacsoporttól, hogy persze, de hát, és ebben szerintem teljesen igazuk van, hogyha a belvárosból kiszívja a forgalmat a Galvani híd, ugyanúgy, mint ahogy mondjuk az M0 első hídjának megépítése tette, vagy ahogy korábban mondjuk a Lágymányosi híd átadása tette, akkor az a forgalom újra fog termelődni. És ez való igaz, és ezt én abszolút így gondolom, és ezt mutatják az összes tudományos kutatás, ami készült, hogy az, hogy mennyi autó van a városban, az nem egy fix érték, hanem az emberek a döntéseiket nyilván a menetidő szerint is megválasztják, ma már elég pontosan ezt lehet látni, hogyha beírjuk a vészbe, vagy megtervezzük. És bizony a közúti kapacitásnak hatása van arra, hogy mennyien autóznak a városban. Tehát a Galvani híd akkor tud a leghasznosabb lenni, hogyha a főváros egyidejűleg a belvárosban annyi kapacitást nem elvesz valakitől, hanem visszaad a városnak és az embereknek, a gyalogosoknak, a kerékpárosoknak, tömegközlekedésnek, például mondjuk egy Erzsébet hídi, Rákóczi úti tengelyen, vagy a Lánchíd forgalomcsillapításával, ezt nyilván nem a mi tisztünk eldönteni, nem szeretnék beleszólni a főváros dolgába, de összességében én azt gondolom, hogy azért érdemes erre a kritikára reagálni, mert valóban a Galvani híd a belvárosban forgalomcsillapít, de ez akkor nem fog autókkal újra termelődni, hogyha ezzel együtt olyan belvárosi fejlesztések történnek, amelyek a belvárost egyszerre élhetőbbé teszik, és egyébként csillapítják a forgalmat.
De bocsánat, ez magyarul azt jelenti, hogy azt kell valahogy elérni, hogyha a Galvani kiszívta a forgalmat, akkor bent mégse lehessen, mint kés a vajban úgy menni, mert akkor úgy is fognak menni, és arra fognak menni. Ahol nagy a kapacitás, az ki fogja használni mindig mindenki.
Ez pontosan így van. Tehát az összkapacitást azt nagyjából egyensúlyba kell tartani, de ez azt jelenti, hogy mikha mondjuk nincs Galvani híd, én nagyon remélem, hogy ilyen döntés nem fog születni a közfejlesztések tanácsába, amellett fogok érvelni, hogy legyen Galvani híd, de ha mondjuk most ugye erről van egy vita, de ha mondjuk nincs Galvani híd, akkor csak úgy lehet forgalmat csillapítani a belvárosban, hogy jelentős kapacitást elveszünk. Én nem mondom, hogy kicsiket egyébként ebben nem lehet lépni, hiszen a BKK-ban mi is léptünk, például a kiskörút felújításával, amit ma már mindenki szerintem szeret és nem kérdőjelez meg, de ott például azért egy-egy sávval kevesebb lett az Asztóriánál és a Deák tér között. Tehát nyilván lehet intézkedéseket tenni enélkül is, én nem állítom, hogy nem, de sokkal inkább van esély a belvárosban egy nagy volumenű forgalomcsillapításra, hogyha ez a Galvani híddal tud társulni és jól megtervezve együtt haladni. Én épp ezért remélem, hogy mivel ez összhangban van azzal a zöld gondolattal, amit a főpolgármester is meghirdetett, hogy ebben tudunk egyetértésre jutni a közfejlesztések tanácsában, és a Galvani híd megépítéséhez a főváros meg fogja adni az egyetértését.
Például a híd építésének helyéről terveznek-e valamilyen konzultációt az emberekkel, azokkal, hogy ezt fogják használni? Mert erről mindenkinek van véleménye. Vagy ez szakkérdés, amit szakembereknek kell eldönteni a modellek alapján?
Szerintem van helye konzultációnak, például abban a vitás kérdésben, amiről sokat hallhattunk a Galvani híd kapcsán, hogy mi történjen a határút menti térségben, ahol ugye egy kiszabályozott helye volt az útnak mindig is, és ott ezért miután nem épült meg az elmúlt évtizedekben, ezért azóta egy kis erdő kinőtt, és azóta a helyiek ezt igénybe vették, és nyilván amikor az út első tervei nagyon mérnöki szemlélettel a lehető legrövidebb nyomvonalat keresve, vagy lehető leghatékonyabbnak tűnő nyomvonalat keresve elkészültek, ami valószínűleg nem volt a leghatékonyabb megoldás, akkor ebből kialakult egy szerintem jogos tiltakozás, ami nyomán én azt gondolom, hogy igen, mi a Budapest Fejlesztési Központban azt fogjuk követni, egyébként Fürjes Balázs akkor le is állította a tervezést, ő is ezt vallotta, hogy ebben a helyiekkel egy együttműködésre, egy közös tervezésre van szükség, és csak hogyha a helyiekkel egyetértés születik a műszaki megoldásról, akkor lehet ezeknek a terveknek megvalósulni. Szerintem egyébként lehet ilyen műszaki megoldást találni. Ez azért is fontos, egyébként ez a kérdés pont nem függ ettől, hiszen az Albert-Favi híd is erre vezet, amit most a főváros javasol, vagy legalábbis felvetett alternatívaként a Galvani híd is erre vezetne. Tehát szerintem ilyen lokális kérdésekben ez fontos, és hálózati szinten pedig én azt gondolom, hogy az összefüggéseket be kell mutatnunk, én is ezt nyilvánosan megtettem, és nyilvánvalóan a főváros is ezen az alapon fog ehhez hozzáállni. Én nagyon bízom abban, hogy ebben lesz egyetértés, és tudunk ebben tovább menni. Számos kérdésben pedig természetesen beszeretnénk vonni a budapestieket, és meg szeretnénk kérdezni a véleményüket. A vasút ügyében is én azt gondolom, hogy erre szükség van. Volt már egy konzultációnk a budapesti vasúti stratégiáról, még a korábbi intézményi keretben a KKBK foglalkozott ezzel, akkor ez elkezdődött, ahol azt kérdeztük meg a budapestiektől egy honlapon, és nagyon meglepő mennyiségű számú, és még meglepőbb egy irányba mutató vélemény érkezett arról, hogy mi a baj ma a budapesti vasúti közlekedésben. És nyilvánvalóan itt az, hogy a MÁV pontosságára panasz érkezik, ez mondjuk nem lepett meg bennünket, és ebben biztos, hogy van teendő, és a MÁV is azt gondolom, hogy elkötelezett abba, hogy megbízhatóbb legyen a budapesti elővárosi vasúti közlekedés, de érdekes volt, hogy megerősítést nyert két fontos feltételezésünk. Az egyik az, hogy Budapesten a vasúti megállókat hiányolják az emberek, látják, hogy tudnának vonatra szállni, mert ott van, de nem áll meg ott, ahol ők tudnának átszállni, vagy ahol felszállnának rá. Fontos közlekedési csomópontokban megállás nélkül mennek át a vonatok. Több mint 100 éve nem létesült Budapest belső magterületén új, igazi új kapcsolatot adó vasúti megálló, tehát ebben van teendő, és egy ilyen projekt az egészen a megvalósulás küszöbén áll már. A másik pedig, hogy a Dunán való keresztezés bővítését, a Pest és Buda közötti vasúti kapcsolatok bővítését, ezt kifejezetten támogatták, ebben több javaslatot is felvetettünk. Szerintem erről még lesz társadalmi párbeszéd az előttünk álló időszakban, hogy a budapesti vasúti fejlesztésről mit gondolnak az emberek, és támogatják-e azt az átfogó elképzelést, hogy ahhoz, hogy kevesebb autó legyen Budapesten, az agglomerációból a vasutat átfogó szemlélettel fejleszteni kell. Ennek vannak elemei, amik már elindultak. Például érkezik 40 emeletes vonat, több mint 200 milliárd forint értékben, ez egy fél négyes metrónyi át, tehát elképesztő mérvű beruházás a járműparkba a MÁV elővárosi vonalaira. Elkezdjük az új hévek beszerzését, az említett 5-ös metró első ütem tervezését, de szeretnénk egy ennél hosszabb távú stratégiát is készíteni arra, hogy a vasúti közlekedés hogyan tud bekapcsolódni Budapest közlekedésébe, és ezt alaposan megvitatni a szakmai körökben, és természetesen meghallgatni az utasok véleményét is.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, az Aréna vendége.